Szeretettel köszöntöm a pünkösdre készülő gyülekezetet Pál apostol szavával, ahogyan a korintusi gyülekezetnek írta, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is a te házadba hívtál bennünket, és áldunk téged, hogy a te házadban nem vendégeknek kell nekünk lenni. Mennyei édesatyánk, így szólíthatunk meg téged, mindenható Isten, és lelki otthonunk lehet az a hajlék, amely a te tiszteletedre építetett. Köszönjük neked, hogy minket is Jézus Krisztusban gyermekeiddé fogadtál, és köszönjük neked, hogy szent lelked által meg is erősítesz ennek az örömében, hogy kiálthatjuk hozzád, Abbá, Atya, hogy gyermekeidként járulhatunk a te színed elé. És köszönjük, hogy ha te elküldesz bennünket innen, nem azért küldesz el, mert nincs itt helyünk, hanem azért, hogy másokat is te hozzád hívjunk, te hozzád vezessünk. Kérünk, hogy szent lelkeddel ennek a csodálatos ajándéknak a valóságát add megértenünk ma is. Milyen jó te veled lenni, és milyen jó a te küldetésedben másokat is te hozzád hívni, te hozzád vezetni. Köszönjük neked a lelki közösséget, amelyet teremtesz a te szent lelked által. Hálát adunk neked, hogy te magad akarod magyarázni nekünk a te igédet. Megvalljuk, hogy méltatlanok vagyunk arra, amit te elkészítettél a számunkra. Oly sokszor szóltál hozzánk, és oly keveset hagytunk az életünkben felnövekedni abból, amit te mondtál. De köszönjük, hogy te mégis ma is ide vonzottál bennünket, mert újabb dolgokat akarsz cselekedni bennünk. Kérünk, hogy tisztíts meg, kérünk, hogy újíts meg. Ajándékozz meg minket azzal, hogy ne emberi szavakat, hanem a te személyesen minket megszólító igédet hadd halljuk, és abból hadd növekedjen, hadd gyarapodjon. Hadd erősödjön az életünk. Amen. Szeretett testvéreim, ahogyan az előző estéken is, ma is a római levélből szól hozzánk Istenünk szava, a római levél 7. részének első 6 versét olvasom. Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz. De ha meghal a férje, megszabadul-e törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Két szó az, ami három estén keresztül vezet bennünket, két szó, amelyet Pál apostol a római levélben olyan szívesen újra és újra kimond, hogy tanítson bennünket. Ez a két szó így hangzik: lélek szerint. Nem test szerint, mondja az apostol, hanem lélek szerint. És már az előző két este is rácsodálkozhattunk, hogy milyen nagy gazdagság van abban, hogyha lélek szerint élhetünk, és ha lélek szerint harcolhatunk. Lélek szerint élni. Így is fogalmazhatnánk, ahogyan hallottuk szerde este az igét, mi az, ami az életem fókuszában, középpontjában van? Mi az, ami foglalkoztat? Mi az, amivel törődök? Mi az, amire törekszem? Lélek szerint élni. Azzal a vágyjal, amellyel sokan, akik nem ismerik ennek a valóságát, kedvenc hobbiukat gyakorolják, kedvenc sorozatukat kapcsolják be, a kedvenc tevékenységüket előveszik, akár nap mint nap. Mi az, ami az életem fókuszában van? Aztán tegnap tovább léptünk egyel, ahogyan hallottuk, a lélek szerinti harcról beszélt velünk Isten. Hol van az ellenség? Az ellenség, akivel szemben feladatunk az, hogy öldököljünk, bármilyen keményen, bármilyen kegyetlenül hangzik ez. A lélek által a test cselekedeteit meg kell ölnünk ahhoz, hogy éljünk. Mert van élet, amely a halálba vezet, ahogy hallottunk tegnap, és van halál, amely életet szolgál mi bennünk. Az az ige szakasz, amit ma adott elénk Isten szent lelke, a lélek szerinti szolgálatról tanít bennünket. Még tovább vezet minket Isten szeretete. Mert hogy Isten nem csupán azt akarja, hogy gyönyörködjünk az ő dolgaiban, az ő lelke által, nem csupán azt akarja, hogy egy életen keresztül küszködjünk és küzdjünk a test elleni harcban, célt is ad az életünknek. És hogyha lélek szerinti életnek ez lehetne az összefoglalója, hogy mi az, ami az életem fókuszában van, ha a lélek szerinti harcnak az lehetne az összefoglaló kérdése, hogy hol van az ellenség, akkor a lélek szerinti szolgálatnak az alapkérdése az, hogy merre tart az utam, hogy mi az iránya az életemnek. A lélek szerint szolgálni. A lélek szerint, és nem a test szerint. Nem a törvény szerint. Ahogyan az előző estéken is láthattuk, Pál apostol kétféle életet ír le itt is. Kétféle szolgálatról olvasunk az igében. Az ember élhet a törvény uralma alatt. Erről beszél az apostol a hetedik versben, a hetedik rész első versében, amikor azt olvassuk, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él, a törvény számára, vagy élhet a lélek uralma alatt. Az, aki a lélek új rendjében szolgál. És önmagában ezen a ponton már érdemes elgondolkoznunk, azon, amin ez az ige a mi számunkra hangsúlyosan aláhúz, nincsen emberi élet, amely ne állna valakinek a szolgálatában. Nincsen emberi élet, amely ne szolgálna. Testvérem, ha nem a lélek szerint szolgálsz, ha nem a lélek rendjében végzed a szolgálatodat, akkor valaki másnak fogsz engedelmeskedni. De miért ez a kényszer? Miért kell mindenáron szolgálni az embernek? Miért nem tudunk szabaddá lenni attól, hogy szolgáljunk? Olyan csodálatos az az üzenet, testvéreim, ami fölnyílik a Szentírásból, amikor erre a kérdésre választ keresünk. Olyan hátborzongató volt számomra is belegondolni. Isten arra alkotott meg minket, hogy szolgálatban álljunk. Isten gondolata az volt, hogy szolgáljunk, de miért? A Biblia újra és újra hangsúlyozza azt, amit a Kolossé levél így ír Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy minden általa és őre ránézve teremtetett. A mi életünk is Krisztusra nézve teremtetett, hogy aki a mi életünkre ránéz, Krisztus lássa maga előtt. És Krisztus élete szolgáló élet. Isten arra alkotott meg bennünket, hogy Krisztusnak a szeretete, Jézusnak az önmagát odaszánó élete mi rajtunk keresztül láthatóvá váljon. Annak a Jézusnak, aki így vallott tanítványainak, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Isten vágya az, hogy mi szolgáljunk, hogy Jézus Krisztust, az életünk szabadítóját, az életünk urát megláthassák az életünkben mindazok, akik megismernek bennünket. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy szolgálsz vagy nem szolgálsz, hanem az, hogy hogyan szolgálsz. Az, hogy kinek szolgálsz. Hogy ki uralkodik feletted. A törvény, vagy Isten lelke. És mennyire más ez a kétféle szolgálat. Ha valaki fölött a törvény uralkodik, akkor szolgai szolgálatban áll. Akkor szolgaságban áll. Ha valaki fölött Jézus Krisztus lelke uralkodik, Jézus Krisztus, akiről hallottuk a beköszöntő igében, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelében, hogy az Úr lelke a szabadságot ajándékozza nekünk, ha valakinek az életében ez a lélek uralkodik, akkor a szabad szolgálatban állhat. Te kinek szolgálsz, testvérem? A szolgai szolgálatot, vagy a szabad ember örömteli szolgálatát végzed? Egy fiatal lány jutott eszembe, amikor erről gondolkoztam, aki munkahelyén, ahol dolgozott, nagyon sokszor fejezte ki, hogy mennyire terhesnek érzi a feladatokat, amelyekben benne áll. És aztán ez a leányzó meghívást kapott egy másik munkahelyre, egy olyan csapatba, amelyet régóta csodált, egy olyan közösségbe, amely egy ügyet szolgált, amelyet gyermekségétől kezdve fontosnak tartott, örömmel ment át erre a másik munkahelyre, És döbbenetes volt látni, hogy amikor ez a csapat a munkáját végezte, az első sorban örömmel tevékenykedett közöttük, mert olyat végezhetett, ami szív ügye volt. Szív szerint szolgált. Azt énekeltük az előbb, ezt kértük a mi atyánktól, buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked. Ez a szolgálat, a lélek szerinti szolgálat, amikor az ember abban a szolgálatban állhat, ami számára is fontos, ami neki is örömöt ad, abban a közösségben, amelyben régóta vágyott szolgálni, a lélek közösségében szolgálhat. Ez a szabadok szolgálata. A szolgálat, amely olyan, mint amit a mózesi törvényben olvasunk a rabszolgáról, aki nem akarja otthagyni a gazdáját. Nem akarja otthagyni, mert jó vele lenni, mert jó őhozzá tartozni, szívvel szolgálni az Úrnak. Testvérem, akarod vagy sem, az életedben szolgálni fogsz. Az a kérdés, hogy hogyan szolgálsz. Ahhoz, hogy jól értsük azt, amiről az apostol beszél ebben a szakaszban, kicsit érdemes meglátnunk, hogy miért írja ezeket a sorokat Pál. Abban az időben, amikor a római levelet írta, már sokféle vita alakult ki körülötte, az ő szolgálata körül. Sokféle félreértés övezte az evangéliumot, ahogyan ő hirdette azt. Sokféle támadást kellett megtapasztalnia. Hiszen azt hirdette, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, annak nem kell betöltenie a törvény követelését, nem kell körülmetélkednie, nem kell a törvény által megkövetelt vallásos előírásoknak megfelelnie, Jézus Krisztusban szabaddá lett ettől az ember. Csak hogy akik hallották Pál apostoltól az evangéliumot, különösen azok, akik nagyon komolyan vették korábban életük folyamán azt, amit Isten az Ószövetségben megparancsolt, szinte riadtan kérdezték, vagy dühösen vágták Pál fejéhez, vajon ha így tanítasz, akkor nem fognak-e bűnben élni az emberek? Hiszen Isten kijelentette, hogy mi az, ami neki kedves. Ha te azt mondod, hogy a törvénynek nem kell engedelmeskedni, hogy nem a törvény az, ami uralkodik az életünk felett, vajon nem fognak-e az emberek elfordulni Istentől, és a bűnt cselekedni? Fel is teszi Pál apostol a kérdést, amely talán elhangzott az ő szolgálata nyomán. Talán azt tanítjuk, hogy maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Hiszen mi a kegyelem uralma alatt élünk, nem a törvény uralma alatt. És az apostol arról beszél, hogy az, aki Jézus Krisztussal közösségre jutott, aki Jézus kegyelmét átélte, az nem élhet a bűnben. De olyan döbbenetes, testvérem, hogy az apostol tovább megy. És nem csak azt mondja, hogy nem élhetünk a bűnben, ha Krisztust megismertük, ha az ő szeretete, az ő kegyelme átjárt bennünket. Azt mondja, hogy éppen, hogy akkor fogunk bűnben élni, ha a törvénynek akarunk engedelmeskedni. Akkor fogunk bűnben élni, ha a törvény uralkodik felettünk, ha a törvény elvárásaihoz szabjuk az életünket. Mert a törvény nem képes arra, hogy legyőzze bennünk a bűnt. És ha a legfőbb szövetségesünknek a törvényt választjuk, ha arra várunk, hogy majd a törvény megszabadít bennünket a bűntől, akkor kétségbe esetten fogjuk újra és újra megtapasztalni, hogy a törvény ismerete nem elég arra, hogy megszabadítson. De még a törvény cselekvése sem elég arra, hogy megszabadítson. A törvény uralma alatt nem lehetünk tisztává, nem élhetünk Istennek kedves életet. Pál apostol alig, hanem arra utal, amit éppen, hogy az Ószövetséget jól ismerő olvasói jól tudhattak, hogy miután Isten a törvényt kijelentette az ő népének, azután szinte korábban elképzelhetetlen módon megnövekedett az Isten iránti lázadás, az Istennel szembeni ellenségeskedés, az Isten akaratával szembefordulás az Isten népében. Isten kijelentette a törvényt a pusztai vándorlás kezdetén, és Isten népe nem sokkal később ellene szegült, amikor azt mondta, hogy menjenek be az ígéret földjére, s újra és újra ellenszegült Isten akaratának, ahogy az ígéret földjén élték a mindennapjaikat, amíg aztán a fogság ítéletét kellett megtapasztalniuk. A törvény uralma alatt nincs szabadság. A törvény uralma alatt nincs örömteli szolgálat. Mi a különbség a kétféle szolgálat között, testvéreim? Mind a két szolgálat kényszert hordoz magában. Amikor a törvény uralma alatt él valaki, akkor a megfelelésre való kényszert. Előttünk van a törvény követelése. Mi az, amit Isten elvár az embertől, hogy tökéletes életet éljen, és újra fölismerjük. Képtelenek vagyunk megfelelni ennek a követelésnek. Újabb és újabb emberi erőfeszítés, amellyel megpróbáljuk leplezni az alkalmatlanságunkat, emberi erőfeszítés, ahogyan próbálunk még egy lapáttal rátenni, vagy emberi erőfeszítés, ahogy próbáljuk elleplezni magunk elől, mások elől, talán még Isten elől is azt, hogy mennyire képtelenek vagyunk megtartani az ő akaratát. Milyen nyomorult küzdelem. Milyen fájdalmas küszködés. Ez a harc, ahogyan láttuk tegnap, amikor az ember ön erejéből próbál harcolni azért, hogy ne a bűn uralkodjon az életén. Meddő harc, haszontalan harc, kudarcra ítélt harc. De mi van akkor, amikor a lélek uralma alatt van az ember? A lélek felszabadít bennünket nem a kényszer alól, hanem egy másmilyen kényszerre. Olyan kedves az, ahogyan Pál apostol erről maga vall a korintusi gyülekezetnek, amikor azt mondja, hogy ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. De testvéreim, olyan jó azt látni, hogy az apostol azt mondja, hogy én szeretnék minél többet hozzáadni ahhoz, hogy az evangélium minél többekhez eljusson. A lélek uralma alatt belső kényszer az, ami az embert hajtja, indítja, vezeti. Belső kényszer, hogy az evangéliumot, az örömöt, azt, amit Istentől kapott, amit Jézus Krisztusban átélt, minél többeknek továbbadja. Hiszen ez az öröm betölti az ő szívét, betölti az ő életét, és az az apostol, aki erről a kényszerről beszél, még a börtönből is azt írja a Filippi gyülekezetnek. Nem sokkal azelőtt, hogy az életéről döntenek, azt írja szeretett testvéreinek, hogy örüljetek ti is, Mert testvéreim, ez a kényszer, ez abban erősíti meg az embert, hogy ezt az örömöt továbbadja. Továbbadja azoknak, akik nem ismerik még ezt az örömöt, és megerősítse azokat, akik már megismerték ezt az örömöt, hogy ebben éljenek. Ez a kényszer, ez a belső kényszer, az öröm továbbadásának a kényszere, ez a lélek szerinti szolgálat. Ebben élsz-e, testvérem? Ez vezete téged? Így tekintesz-e a körülötted levő emberekre? Tele van-e a szíved a lélek gyümölcsével, a szent lélek örömével? Tele van-e a szíved azzal, ami sok ahhoz, hogy csupán neked maradjon meg? Tele van-e a szíved azzal, hogy továbbadd azoknak, akik még soha nem hallottak Krisztus öröméről, és azoknak, akik ezt az örömöt megismerték? De jó, ha egymást tudjuk erősíteni a Szentlélek örömében. De jó, ha egymásnak tudjuk mondani, milyen nagy okunk van az újjongásra, a hálaadásra, a köszönetmondásra. Mi irányít téged, testvérem? Pál apostol ebben a szakaszban azt a változást, ami végbe megy az ember életében, amikor az egyik uralom alól a másik uralom alá kerül, a házassághoz hasonlítja. A házassághoz, amely csak úgy változhat meg, hogyha valaki meghal. Az ember Jézus Krisztusban meg kell halljon a törvény számára, ahhoz, hogy aztán feltámadhasson a Krisztussal való életközösségre. Testvéreim, annyira sokat mondó ez a kép, ahogyan egy házas ember igazodik a társához, ahogyan egy feleség a férjével közösségben hozzá igazodva éli az életét. Te kihez, mihez igazodsz? Kérdezi tőlünk az apostol. A törvény elvárásaihoz igazodsz? Vagy a lélek által megnyitott lehetőségekhez? Ahhoz a gazdag ajándékhoz, amit Istentől kaptál az evangéliumban. Mihez igazodik az életed? Nem, testvéreim, ez a szolgálat, ez nem annyi, mint ami a munkahelyi feladataink elvégzése. Nem néhány órát jelent egy napból. Nincsen korlátozva 40 órában. Ez olyan, mint egy családi kapcsolat. Vagy a törvénnyel kötötted össze az életedet, és meg akarsz felelni, vagy Krisztussal kötötted össze az életedet, és hálás szívvel átéled, ahogy ő szolgál neked, s továbbadod gazdagon, amit tőle kaptál másoknak. Ne gondoljuk, testvéreim, hogy ez csak az újjá nem született embernek a kérdése, hogy mihez igazodik az életed. Úgy is mondhatnánk, az újjá nem született embernek nem kérdés. Ő elvárásokhoz igazítja az életét. A törvény elvárásához, vagy emberek elvárásához, vagy önnön elvárásaihoz, hiszen Isten lelkének a munkáját nem ismeri. De testvéreim, ez a levél hívő embereknek szól, olyanokhoz, akik megismerték Krisztust, olyanokhoz, akik átadták neki az életüket, olyanokhoz, mint amilyennek te is tudhatod magadat, ha Jézus Krisztussal átélted az új élet ajándékát. Te vajon mire figyelsz? Te vajon mihez szabod a szolgálatodat? Azért szolgálsz a gyülekezetben, mert úgy gondolod, hogy Isten ezt elvárja tőled? Azért szolgálsz a gyülekezetben, mert körülötted mindenki így cselekszik? És azt mondod, hogy te sem maradhatsz ki a sorból, még kinéznek téged a fasorból? Vagy testvérem, azért szolgálsz a gyülekezetben, mert úgy gondolod, hogy ez az önbecsülésednek része kell legyen, a magad elvárásaihoz igazodva? De nagy dolog, ha nem ennyi a szolgálatunk. De nagy dolog, ha a szolgálatunk abból fakad, amiket az előző estéken hallhattunk. Ha abból, hogy gyönyörködünk az Úrban, hogy ő rá figyelünk, hogy ő tölti be a szívünket, és akkor természetessé válik, hogy amit tőle kaptam, azt tovább adom másoknak. Az apostol ebben a szakaszban gyümölcstermésről beszél. Gyümölcstermésről. Hogy másé legyünk a Krisztusé, azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Olyan nagy dolog az, testvéreim, hogy amikor a heidelbergi kátéban fölmerül ez a kérdés, amit talán Pál apostolnak is neki szegeztek, hogyha a kegyelemről tanítasz, és arról, hogy Isten minden bűnünket megbocsátja, és nem a mi cselekedeteink szerint fog ítélni felőlünk, vajon nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket, akkor a káté is a gyümölcs termésre irányítja a figyelmünket. Nem. Ez a tanítás nem nevelhet könnyelmű és elvetemült embereket, mert lehetetlen, hogy akik igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne teremjék. Lehetetlen. Lehetetlen, hogy ne teremjék a háládatosság gyümölcseit. De azt mondja az apostol, nem mindegy, hogy milyenek a gyümölcseink. Hogy rohadt gyümölcsöket termünk, mint egy rossz fa, ahogyan Krisztus ezt maga mondta a hegyi beszédben, hogy rohadt gyümölcsöket termünk a halálnak, amelyet ha valaki megkóstol, akkor utána elveti magától, vagy pedig ízes gyümölcsöket termünk az Istennek. A háládatosság gyümölcse, jó ízű gyümölcs. De nagy dolog, testvérem, ha jó ízű gyümölcsöket teremhet az életünk Isten szent lelke által. Mi történik akkor, amikor Isten lelke uralkodni kezd valakinek az élete felett? Nem a törvény az, ami onnantól kezdve gyűlöletessé válik számára. De jó volt, hogy ebben a sorrendben haladtunk. Tegnap este hallottuk, hogy Isten a bűnt akarja gyűlöletessé tenni a számunkra. És az apostol, ha tovább olvastuk volna, láttuk volna, hogy örömmel vallja meg, hogy a törvény az szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Nem a törvény az, amitől elhatárolódik, amitől elszakad az ember, de már egészen más, hogy olvashatja Isten törvényét, az, akit Isten szent lelke tölt be. Megvalósul az, amit Isten a próféta által mondott. Amikor azt mondta, hogy törvényemet a szívükbe írom be. Aki a lélek szerint él, hallottuk tegnap előtt, annak a törekvése az, hogy a lélek dolgai töltsék be az életét. Mert a lélek dolgai járják át a szívét. Isten a szívünkbe írja az ő törvényét, és már nem parancsolatoknak akarunk engedelmeskedni, hanem azt, amiért ő a törvényt adta, az ő jó akaratát, az ő gazdagító akaratát örömmel fogjuk cselekedni. Csak így lehet. Belső indítatásból, a lélek indítatásából igazán szolgálni. De testvéreim, aki így szolgál, az csodákat élhet át. A napokban olvastuk a református bibliaolvasó kalauz szerint Dávidnak a szép zsoltárát, amelyet Isten szeretetét föl ismerve és megtapasztalva megfogalmazott, és azt a sorát is ennek a zsoltárnak, amely talán sokunk számára olyan kedves, hogy ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Azon gondolkoztam, testvéreim, hogy aki a törvény uralma alatt él, az a kőfalat méricskéli. Azt, hogy mennyire magas. És testvéreim, az a kőfal magasabb annál, mint hogy önerőből átugorhatnál rajta. Aki a törvény szerint él, az újra és újra nekirugaszkodik, és aztán összetört fejjel kell föltápászkodjon a kőfal előtt. De ha Isten segít, Isten lelke át tud minket vinni a kőfalon. És akkor már nem a kőfalat látjuk, hanem azt a csodálatos Istent, aki átemel minket. Átemel minket azon a kőfalon, amely már nem akadály, hanem Isten csodájának, Isten hatalmas erejének a megmutatója a mi számunkra. Lélek szerint élni, lélek szerint harcolni, és lélek szerint szolgálni. Nem három különböző területéről szól ez a három téma a hívő életnek. Az a hívő élet, amely a lélek szerint él, az megundorodik a bűntől, és harcba áll azzal szemben. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert lehet győzni Krisztus erejéből, és aki lélek szerint él, az vágyik arra, hogy lélek szerint szolgálhasson. Vágyik arra, hogy azt a jót, amit ő maga is kapott Jézus Krisztustól, továbbadja másoknak. Az nem akkor szolgál, amikor valamiféle gyülekezeti, szolgálati csoportba belép, bár így is szolgál. Az az ember, aki lélek szerint szolgál, egész életével az Urat szolgálja. Lélek szerint. Két egyszerű szó, és mégis egészen másmilyen élet, amit ez a két szót akar. Isten ajándékozzon meg azzal, hogy ezt kérjük tőle. Ezért könyörögjünk hozzá, hogy ő uralkodjon fölöttünk, hogy ő vezessen bennünket, hogy ő irányítson minket, hogy örömmel vihessük véghez azt, amire megteremtett, hogy fölismerjék Jézus Krisztust a mi életünkben is. Amen. Urunk Jézus Krisztus olyan megrendítő a mi számunkra, hogy Te, aki menny és föld ura vagy, Te, akinek angyal seregek hódolnak, mi nekünk szolgálsz. Miértünk adtad életedet, földi napjaidban mi hozzánk hoztad el az Isten tisztaságát, szentségét, szeretetét, és miértünk haltál meg a keresztfán. Csodálattal és hódolattal állunk meg előtted, szívünk nem tudja felfogni, hogy lehet ilyen nagy a te szereteted irántunk. Hiszen mi olyan gyalázatosan fordultunk el a te atyádtól, hiszen olyan sokféle módon vétkeztünk ellene. Köszönjük, hogy mégis eljöttél, hogy szolgálj, és életed ad váltságul sokunkért. És köszönjük, hogy minket is erre a méltóságra teremtettél, alkottál, erre a méltóságra szülsz újjá, hogy fölismerhetővé váljon a te szolgáló életed mi bennünk. Magasztalunk téged, hogy szent lelkedet küldöd el, hogy ezt véghez vigye mi bennünk. Nincs nagyobb cél, mint hogy téged ismerjenek meg, akik mi velünk találkoznak, és nincs elérhetetlenebb cél a mi számunkra, ha csak emberi elvárásoknak, vagy az Isten törvényének akarunk megfelelni, amikor ezt a célt el akarjuk érni. Köszönjük neked, hogy a számunkra lehetetlen, a te szent lelked által mégis lehetséges, hogy a mi életünk gyümölcsöt teremhet, hogy szolgálhatunk a te küldetésedben. Kérünk téged azért, hogy mutasd meg, hogy kiknek, mutasd meg, hogy hol, mutasd meg, hogy hogyan szolgáljunk, és könyörgünk hozzád. Hadd ismerjék föl minél többen az Isten dicsőségét, a te szent lelked munkája által, és hadd magasztalják minél többen a te mennyei atyádat, látva a mi életünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Amen.